Félbeszakadt beszélgetés Rész Pállal. Ez az interjúnak szánt beszélgetés elakadt, nem lett belőle semmi annak idején. Az én hibámból. Túl sokat beszéltem túl kevés dologról, s ráadásul fontos magánügyeimről, amelyek túlságosan személyesek ahhoz, hogy rádión keresztül a hallgatókat érdekelhessék. A könyv olvasójával sokkal személyesebb, valódibb kapcsolatban van az író. Ez nem tömegkommunikációs eszköz. Aki unja, az leteszi vagy átlapozza, aki kíváncsi rá, végigolvassa, és talán a sok személyes fontoskodást sem bánja benne. Miért kezdtél olyan későn írni? Tényleg későn. Talán 7 éves koromban, mert azelőtt csak a nyomtatott nagybetűket ismertem. Humoros egyfelvonásosokat írtam, ismerősöknél elő is adtuk őket, magam is játszottam bennük. Minden jól ment, amíg az egyik darabon meg nem bukott. A Paradicsom leves volt a címe. Kifütyülték? Nem egészen. Nézd csak, bennünket, szereplőket lebilincselt, mámorosak voltunk a színjátszás művészi élményétől. Tudtuk, hogy káprázatos siker lesz, a nézők tomboló tapsorkánnal állnak majd fel a végén is. Mégis, a második vagy harmadik jelenetnél hirtelen megéreztem, hogy nincs kontaktusom a közönséggel. A házigazdáik és a vendége várják, hogy bridgezni mehessenek. Emlékszem világosan az előadás minden részletére. Egy zugligeti kertben szabadtéri színpadot csináltunk, s előzőleg talán túl sok éretlen őszi barackot ettem, ami nyomta a hasamat. Soha senki sem mondta, hogy megbuktam, de a keserű kiábrándulás, amit éreztem, nehéz elfelejteni. Nyilván akkor eszméltem rá, hogy nincs igazán kedvem terrorral terjeszteni a kultúrát. Várjunk csak, ezt kiigazítom. Ezek a kínálkozó oldalvágások kisiklatják az embert. Nem ezt akartam mondani. A jó ügy, a szent ügy meggyőződésétől áthatva, gátlás nélkül, kíméletlen erőszakkal leültettük a felnőtteket a széksorokba, figyelnünk kellett némán helyükön maradni, és a végén buzgón tapsolni. Az ember erőszakos állatnak születik. Minden ember. Én nem kevésbé. Ugyanakkor látnom kellett, a társadalom puhán, gyáván enged az erőszaknak. Már most a darabjaim, ha a szövegük és cselekményük talán sületlen szamárságnak látszott is, annál tisztában fejezték ki a drámai költészet velejét a maga anyagtalan, salaktalan, elvont párlatában. A lelkesedésemet, ami valódi volt. A közönségtől azt vártam volna, hogy élje át ezt is, ezt a lelki exaltációt, ne csupán a fizikai kényszernek engedjen. Az első előadásokon még bizonyos fokig követték ezt a lelkesedésünket is, mert a szellemi erőszaknak is gyáván enged a világ. De minthogy ez már a harmadik vagy negyedik darabon volt, majd végig kellett ülniük, úgy érezhették, hogy ismétlen magam, kezd kimerülni a vénám, most már elég volt a költészet csalaktalan elvont lényegéből, lássanak valami mást. Nekem azonban más mondani valóm nem volt. Úgy képzeltem, hogy ebből soha nem elég. És hogy bizonyára nem értették meg, vagy rosszul fejeztem ki, ha megunták. Így hát elhallgattam. És bár kiderült, hogy milyen könnyen, eredményesen lehet testi és lelki erőszakkal fellépni, nyilván kételjeim támadtak, hogy ez-e a helyes írói módszer. Egészséges emberben azonnal gyökeret ver a felelősségtudat, amikor ráeszmél, hogy a többiek engednek neki. Minden esetre ilyesmivel kezdődik talán az író. Hallgatással. Szóval azzal kezdődött írói pályát, hogy abba hagytad az írást? Ez komoly lépés volt az íróság felé. Vagy hagyjuk a paradoxonokat? Húzzuk ki? Nem húzzuk ki. Ez most nem üres szellemeskedés. Látod, eszembe jutott, és 50 év múlva is élesen emlékszem erre a semmiségre. Nem a színdarab írással kezdődött az írói pályám. Az bárkivel megtörténhetett, azzal még csak a társadalomban tevékenykedő szereplő, erőszakoskodó alkatom kezdődött. Attól még lehetett volna belőlem bármi egyéb. Nem író, például hadvezér, bandita, politikus, filmrendező, generalissimus, nemzetvezető, főszerkesztő, hentes vagy hóhér. De én író akartam lenni, ezért akartam abbahagyni az emberiség puszta terrorizálását a színdarabokkal. Írói pályát folyamatos volt? Jó kacsós, mint a valódi ementális sajt. Rögtön az elején hosszú szünet következett, és csak 12 éves koromban folytattam konkrétabb témával, egy szürrealista drámai költeménnyel. Az ember komédiája volt a címe, természetesen az ember tragédiájának ellendarabja. Az anyám megmutatta egy vagy két író ismerősének. Azt mondták rá, hogy nagyon destruktív. Ezen meghökkentem, bántott a bírálat, joggal, mert hatásában, társadalmi funkciójában ez a művem volt a legkonstruktívabb. Megnevettettem vele a katonaiskolában magamat és a többieket. Talán csak ugyan lazítva, rombolva a ránk kényszerített gyilkos autoritást, önkényes tekintét. Persze, Karinti, így írtok tiét, majmoltam, az a csak egy kicsike részét, egyetlen aspektusát, ami nekünk ott éppen a legjobban kellett. Az irodalomnak azonban nem ez a feladata, és ennyire közvetlenül gyakorlati célokra nem is mindig használható. Ne becsüld le azért a pesti, nem becsülöm le a híres pesti vicceket, történelmi funkciójukat nem lehet kétségbe vonni. De hát ez népköltészet. Az én verses dráma paródiám is az volt. Jó darabig űztem is a népköltészetet. Humoros hetilapot szerkesztettem, utopisztikus szolgálati szabályzatot, sőt, bluetteket írtam. Ma ezt mondjuk mini musicalnek nevezhetnénk. Ez mind aktuális, efemer, engagé irodalom volt, s persze föld alatti, cenzura nélküli. Aztán 15 éves koromban beleestem Ady Endrébe. Elejtettem a közügyeket, és magánköltő lettem. Verseket írtam, többnyire arról, hogy miért nem tudok verset írni, és eldugtam őket. Már amúgy is többé-kevésbé kommunistának tartottak a katonaiskola tanárai, mint hogy találtak ezt a fiókomban több keresztrejtvényt, Weld Oszkár verseit és egy sajátomat, amely olyasmiről szólt, hogy mélyen megvettem az alantas tömeget. Egy olyan eredeti versemet, tudod, olyasfélét, hogy én sem leszek a szürkék hegedőse, repülhajom rajtad a holnap hőse. A katonáknak a maguk módján sok igazságuk volt. Ezek mind olyan judeó, plutokrata, kozmopolita, szifiliszes, nyamvat, dekadens dolgok. S külön bosszantotta őket, hogy a sok lelki rohadtsága nehezen fért össze, hogy az intézet egyik legjobb atlétája voltam. Magasugró bajnok, az Alreál végén futó, súlydobó, és 16 éves koromban már 100 méteres bajnok. Nyáron civil egyesületben versenyeztem. Szeretted a sportot? Versenyezni szerettem. A centiméterrel, stopper órával lemérhető, a salakon elért tiszta, igaz, megfelle beszedetlen eredményeket szerettem az atlétikát. Az életben és a labdarúgásban sok függ az erőszaktól, megfélemlítéstől. Korán abba kellett hagynom a versenyzést, mert sportszívet meg gyomorzsüledést kaptam. Azóta is azzal vigasztalom magam, hogy nem nyertem volna meg az 1932-es olimpián a rövid távokat, és nem futottam volna soha világrekordot. De hát ez persze nem fontos. Az ember átadja magát, ugye? Mi más tehet keservében? Mikor civil lettem, és beiratkoztam az egyetemre, még egyszer elindultam egy versenyen a Beácban, és meg is nyertem a 100 métert utcahosszal, ahogy mondják, de olyan rossz idővel, hogy sértődötten otthagytam őket azon mód. Felöltöztem, hazamentem, abbahagytam a költészetet és rövid távfutást, és áttértem a prózaírásra. Miért? Mennyit futottál? Nem fontos. Nézd csak, 2 évi kihagyás után, minden tréning nélkül, mégis mennyit mértek? Nem emlékszel már rá? 12-2-t. Hogy a fenében emlékeznék? Lehetetlen gondoltam, de akkor elhittem mégis. Jóval később jöttem rá, hogy mégiscsak lehetetlen volt. A többiek miatt. Alig, hanem az történt, hogy a magas gát startvonaláról indítottak bennünket tévedésből. Borítsuk hát jótékony homályba az egészet, mert mindenképpen fájdalmas számomra, akár így volt, akár úgy. Megkockázottam a feltevés, hogy akkor is abbahagytad volna versenyzést, ha 10,9-et mérnek neked a Beácban. Lehet. Akkor azt képzeltem, hogy az irodalom, a matematika és a filozófia fontosabb és jobban érdekel. Mikor jelent meg nyomtatásban először írásod? Nem sokára. 1931-ben. Még nem voltam 19 éves. egy előkelő, irodalmi folyóirat közölte két kis novella félémet tavasszal. De mire nyáron a harmadik is megjelent, már nem lehetett nem észrevennem, hogy szégyenletesen rosszak mind. Nagy csapás volt ez nekem, sok vagy trauma, ahogy tudálékosan mondhatnám, de tényleg sebb, nem múló sérülés, vereség. Mondom, versenyző vagyok. Vereséggel kezdtem a pályát, de a világrekordra is vereséggel kezdik. A vereségek fontos dolgok. A futók tudják jól. Belemerültem tehát a matematikába és a filozófiába. Nekifogtam egy exakt filozófiai nyelv megszerkesztésének, mert azzal is baj volt. Elakadtam a híres nagy bölcseleti művekkel, amelyek mind a köznapi nyelv ambivalens, rosszul definiált szavait használták. Álgörög kifejezéseket eszkábáltam, aztán jött a második vereségem. Szaporodtak a céduláim, elárasztottak a szobámban, gyártottam őket rendületlenül. Mielőtt belefulladtam volna képtelen vállalkozásomba és céduláimba, szemétbe dobtam az egészet, és kimentem az új tavaszba. Le az édes Budapestre, táncolni rumbát a szép undok lányokkal, és bridgezni a csúnya kedves fiúkkal. Közben egyetemre is jártál? Igen. Fejér Lipót tanítványa voltam. Magyar-francia matematika szakra akartam beiratkozni. Ki is töltöttem a nagy barna éveket, de a tanár kérdően figyelmeztettek, hogy ez együtt nem megy, húzzam ki a matematikát. Vitatkozni próbáltam, még csak nem is válaszoltak, persze. Mire dühönben kihúztam a magyart és a franciát. Önfejű pökhendi zöld kölyök indulatos meggondolatlanságában ritkán csinált még ilyen bölcs dolgot. Matematikából abszolváltam 4 év múlva, sőt, doktorálni készültem 6 év múlva. Láttad-e hasznát matematikai és fizikai tanulmányaidnak, mint író? Nem tudom. G.H. Herdé szerint a matematikának az a létjogosultsága, hogy nincs semmi haszna. Talán inkább úgy áll a helyzet, hogy ez teljesen irreleváns szempont. A matematika messze fölötte áll minden evilági és túlvilági hasznossági kritériumnak, akárcsak a művészet. Ettől még véletlen hasznuk is lehet mind a kettőnek. Szerintem csak ugyan. Véletlenül mind a ketten az emberiség létét, életben maradását biztosítják. De persze, ha nem tennék, vagy az ellenkezőjét tennék, akkor is azok lennének, amik, és épp úgy elpusztíthatatlanok. Talán láttam használt annak a lélektani algoritmusnak, amit a matematikustól lestem el. Például, ahogy már említettem, hogy az író hallgasson, ha nincs semmi mondani valója. Ez nem olyan egyszerű követelmény, mint ahogy hangzik. Végtére is a költőt mindenek felett közlésvágy mozgatja, és magában mondani valója fontosságában. Ezt a hitet nem engedheti megingatni. Ezért aztán bennem áll a szája. Mindenhez hozzászól, kiteregeti, ellemzi, közli a lelkét, aggódik a haza sorsáért, megváltja az emberiséget, bölcseleti rendszert alapít, elutasítja Nobel-díjat, leírja apróra a gyerekkorát. Mindezt szakszerűen csinálja, jól, hozzáértéses, amit ír, az mind helyes, hasznos és igaz. Mit lehet ebben kifogásolni? Csupán azt, hogy ez olyasféle eljárás, mint ha valaki, aki megtanult szorozni, osztani, 30 éven át különböző szorzásokat és osztásokat végezne és közölné, helyes, igaz, eredményeket könyvalakban. Hát még a hatványozni és gyököt vonni is megtanult, vagy netán differenciálni és integrálni, micsoda orgiákat rendezne az öncélú művelet végzésekből. A matematikus, ha elkészített egy szerszámot, sohasem használ többé, eldobja. Amit megtart, az a szerszám elkészítési módja, a módszer, amivel célt ért, az algoritmus. Sohasem számít ki eredményeket. A matematika területén dolgozik. Fejér Lipót olyan nagy volt, hogy nem csak szorozni, osztani, de differenciálni, integrálni sem tudott. Zárójelben ezt úgy értsük, hogy ha nem lett volna már felfedezve, fel tudta volna fedezni az infinitezimális számítást, de használni nem tudta. Nem volt képes a figyelmét ilyen alacsonyra lecsavarni. Ha a táblán egy ilyen sorhoz ért, kis egy gyötrött hangon hátraszólt rendszerint. Diktálják, kollega urak! Néha pedig kizökkent, Az egyetemi nyomda zajos teherautója kanyarodott az ablak alá. Lipi idegesen elhallgatott, becsukta az ablakot, visszajött, tanástalanul bandzsitott ránk, majd a táblára elolvasta, amit addig felírt, és lassacskán rájött, hogy hol is van, és miről ad elő. Á, mondta felderülve. Nyilvánvaló volt, hogy miközben előad, egészen másút jára lesz-e. Nem is az esze, hanem az egész valója, valamerre. Ismeretlen, hallatlan, számunkra elérhetetlen távoli tájakon jár. Ezt a bűvész mutatványt úgy csinálta, hogy 8-ad vagy 16-ot figyelemmel előadott igen nehéz tárgyát, még az is előfeszítés nélkül rögtön megértette, aki esetleg szintén csak félig figyelt a szavaira. Én olyat is megértettem, nem egyszer az előadásából, vagy a testi jelenlétéből, amit nem mondott, nem mondhatott. De ez már szakma belé magyarázatot kívánna. Kívülállónak nem lehet elmondani, hogy milyen volt Fejér Lipót. Óriási volt. Földön túli vigasztalás a puszta lénye. Aki nem ismerte, az valamit nem tud a világról, és sohasem is fogja megtudni. Kívülálló is felfogott valamit belőle mégis. Ahogy mesélted egyszer, amikor beültek az órájára zöld sapkás jogászok, tüttetni ellene, és végül meg sem moccantak. Már negyedévesek voltunk, amikor egyszer felrohantak értünk a lányok, kollégénák, hogy az ötös teremben idegenek vannak, nyilván meg akarják zavar Lipi előadását. Mire a barátommal ló halálában leértünk a laborból, Fejér Lipót már ott volt a katedrán. Elkéstünk. Most már nem lehetett kidobni az idegen hallgatókat, csak leültünk a hátsó sorban, és hátulról figyeltük minden mozdulatokat. Kár volt lerohannunk. Az elszánt tüntetők 2 óra hosszat, mozdulatlanul dermedten, hipnotizálva a delejes varástól, ami megtöltötte a termet, és amit az a finom szálú, szőke őszes hajú, nagy keretes szemüvegű, félre billent fejjel, kancson a levegőbe bámuló férfi árasztott, megbabonázva csak ültek némán tátott szájjal véges végig. De hát ez csak állatszerítés volt, Fourier és Laplace sorokkal. Koromzai, Dénes barátom, világhírű magyar vonos négyes brácsása mesélte nekem, vagy 30 évvel később, hogy egy előkelő amerikai fogadáson valahogyan egy nagynevű ottani matematika professzor mellé került, aki láthatólag jól értett a zenéhez. Dénes, csak hogy mondjon valamit, megjegyezte, hogy az ő barátjának is, mármint nekem, volt egy zeneértő matematika professzora, akit őt nagyra tartottak, Fejér Lipótnak hívták, de hát nem valószínű, hogy valaha is hallotta volna nevét itt Amerikában. Mire az idős professzor felhördült, elvörösödött, hebegni kezdett, hátrált. Hogy hallottam a nevét, ember? Életem legnagyobb élménye, hogy egyszer egy kongresszuson 5 lépésnyire álltam Fejér Lipóttól, ott állhattam egészen közel hozzá, ez évtizedekre erőt adott nekem. Úgy tudom, Fejér Lipót Adival is barátságban volt. Azt mondod, hogy hatással volt rád Ady Endre, de én ennek semmi nyomát nem látom az iskola határomban. Egyébként dolgozol a folytatásán, vagy más csinálsz, vagy semmit. Ezt is csak a matematikus érti meg, és a művész, hogy az ember más csinál, másról beszél, vagy semmit sem csinál, csak van, borotválkozik, vagy megy át a Calvin téren este 8-kor, és megvilágosodik előtte tiszta kép, forma, megoldása mindannak, ami hetek, hónapok, évek óta megoldatlan, és ami mélyen elmerülve munkálódott, készült valahol az emberben. Ehhez kell, hogy írónak is a földtani türelem. Nem csupán növényi, vagy Valéri írja a pálmafáról. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Szóval a hallgatás, hogy minden atomjában egy-egy új regény esélye érlelődik. Mondom, hogy geológiai türelem kell hozzá, nem elég a növényi. Na de hagyjuk abba, már túl hosszúra nyúlt úgyis. Nem, beszéljünk a regényről. Sok lesz, fejezzük be inkább. Ki megy át a Calvin téren este 8-kor? BB vagy Medve Gábor? Ez már a regényben lesz, fogadjunk. Nyertél, jó füled van. Hát folytassuk. Egyelőre csak én mentem át a Baross utca felé. 1930-ban, mint első éves, októberben beneveztem egy matematikai versenyre az egyetemen. Első feladatnak szándékosan egy könnyűt adtak. Ezen rögtön elvéreztem, végül alig maradt időm a nehezebbekre. Olyan egyszerű volt, hogy te is megértheted, nézd, leírom. Szám elméleti segédeszközök nélkül kellett bebizonyítani, hogyha P kettőnél nagyobb prím szám, akkor a 2 per P egyenlő 1 per X plusz 1 per Y. Egyenletnek mindig van egy, és csak is egy pozitív egész számú megoldása. A triviálistól X az egyenlő Y az egyenlő P eltekintve. Egészen rosszul vágtam neki. A szám elméletről még fogalmam sem volt, csak annyi, hogy akkor még utáltam. Tudod, csak egész számokkal foglalkozik, oszthatósággal, a gyönyörű, kartezianus folytonosság helyett. Milyen oldalról lehet ennek neki menni? Órákat pocsékoltam rá, dühömben végül felrajzoltam a görbéjét, aminek semmi köze feladathoz. F, zárójel, X vesző Y zárójel bezárva, az egyenlő P per 2, X mínusz XY plusz P per 2, Y az egyenlő 0. Ezen az alakján talán te is rögtön látod, hogy ez egy elforgatott hiperbóla. A koordináta tengelyekkel párhuzamos aszipptomákkal. De azt az Atyaisten se tudná megmondani, hogy van-e olyan pontja, melynek a koordinátái kifejezhetők pozitív egész számokban. És nem is kíváncsi rá. Persze, a diophantoszi egyeneteket nem szabad ember számba venni. Hagyjuk hát Diophantoszt, és gyerünk át a Calvin térre inkább. Elfeledkeztem az egészről, pedig ez megint egy fontos vereség volt, de a filozófiai szótár készítés mellett prózát, novellát, vagy próza vers félét próbáltam írni. Jártunk a fedett uszodába a kolleginákkal, megjött a november, megjött a december, jártam a nővéremmel, akit nagyon szerettem, és aki zenekritikus volt, koncertekre, a Zeneakadémiára. És ami a fő, utána sörözőkbe, kávéházakba, az ő kollégáival, Lányi Viktorral, Tóth Aladárral, járta a Mester utcába a szép Adi kedvéért, amíg a még messzebb Sári meg nem jött Léváról. És karácsony hetében megint egyszer a nővéremékhez mentem, s ahogy átlagok a Calvin téren, töprengve, hogy mutassam meg neki legújabb próza művecskémet, abban a szempillantásra megjelenik a fejemben a nyavajás kis diophantoszi egyenlet pofon egyszerű megoldása. Nézd, háromsor az egész. Szorozd meg XY-nal. 2 XY per P az egyenlő Y plusz X. Ahol a jobb oldal egész szám, és a bal oldal csak akkor lehet egész szám, ha P törzs tényezője valamik ismeretlennek. Ha egyiknek se, akkor a szorzatuknak sem lehet osztója. Mondjuk, X az egyenlő KP, zárójel, K, I és egész szám. Helyettesítve a fentibe, 2 KI az egyenlő Y plusz KP. Innen Y az egyenlő KP per 2K mínusz I. Mint hogy K és 2K mínusz I relatív prímek, nincs közös osztójuk. Y csak akkor lehet egész szám, ha a P prim szám osztható 2K mínusz I-vel. Vagyis nyilván csak is akkor, ha a P az egyenlő 2K mínusz I, azaz. Ha K az egyenlő P plusz I per 2. Tehát Y az egyenlő K az egyenlő P plusz I per 2. És X az egyenlő P, P plusz 1 per 2. Érted? Véletlenül még értem is. De talán most már mégis hagyjuk abba. És amint láthatod, két megoldásra van mindig. Nem egy, és csak is egy. És amint láthattam, hogy a matematikában is kivég szolgáltatva az akaratomtól független ismeretlen beavatkozás sugásának, segítségének, helyettem való munkálkodásának, hát maradhatok nyugodtan az irodalomnál.